Mai vendégünk, ahogyan 2 héttel ezelőtt is, Galambos Ádám, akivel ezúttal a börtönmissziós szolgálatról beszélgetünk. Kezdjük talán először azzal, hogy miért jó egy fiatal számára az, hogy bejár a börtönökbe.
Számomra azért érdekes, mert bemegyek a börtönbe, és megyek át a rácsokon, kis mágnes kártyám segítségével, és nyílnak az ajtók, amik másoknak nem nyílnak, és aztán kísér egy őr, és elérek egy szintet, ahol bemondják, hogy most kezdődik az alkalom. És akkor bekísérnek egy szobába, és aztán ott hagynak 15-20-25 elítélt vagy elítélésre váró személlyel együtt. Csak egy csipogó van nálam, amit ha megnyomok, akkor riasztják a szintet, és ott ülök elítéltekkel, akik vagy lopásért, vagy gyilkosságért, vagy különböző bűncselekményért, de ott vannak bent. És ott ül 25 ember, aki így elkezd rám figyelni.
Mit szoktál nekik mondani? Milyen típusú alkalmak vannak?
2 órás bentlét általában úgy szokott kezdődni, hogy van egy éneklés, közös éneklés. Jobb esetben jön velem gitáros, rosszabb esetben meg az én hamis hangomon próbálom őket vezetni, kiosztott kották segítségével, és utána egy bibliai szakaszt veszünk, és ezeket próbáljuk megbeszélni. És a végén egy imával zárjuk le az alkalmat, és ezt követően meg megvan nekik a lehetőség arra, hogy egymással beszélgessenek. Ezt azért tartom fontosnak, hogy tényleg nincs rá módjuk. Mai büntetés végrehajtási intézetek helyzete az, hogy túltelítettek a szobák. Én jártam olyan cellában, ahol 12-en laknak együtt, és abból napi 4 órát tartózkodnak egymástól külön. És akkor itt egy lehetőség van arra, hogy tudjanak beszélgetni.
Most az átlagember az azt gondolja, hogy aki börtönbe kerül, az nyilván megérdemelte, magának kereste a bajt. Nem az a lényeg a börtönnek, hogy ott rosszul érezzék magukat?
Ez a legegyszerűbb út. Ő bűnkövetettel megérdemli, szenvedjen. Krisztusi út az egy kicsit mást mutat. Megmutatja azt, hogy igenis van bocsánat. Ez nem mentesíti az embert az alól, hogy a világi törvények igenis megszabják, hogy ha loptál, akkor 2 év. Sikasztottál, hasonló. Gyilkolás, x év. Viszont a bűnök elől van bűnbocsánat. És ennek a híradása ilyen embereknek megváltásul szolgálhat. Érdemes abba is belegondolni, miért követte el. Lehet mondani, hogy nem volt tartása, pénzéhes volt, stb. Ezek mind kibúvók, és lerázzuk magunkról azt a felelősséget, hogy őket igenis embernek vegyük. El kell fogadnom nekem is saját bűneimet, és bízom abban, hogy ezeket megbocsátja az Isten számomra. És akkor én azt mondjam, hogy az ő bűnei nem megbocsátásra méltók. A másik kérdés, hogyha egyszer valaki bűnt követel, akkor lehet, hogy annak van egy háttere. Lehet, hogy a családja, lehet, hogy a társadalom nem adott neki lehetőséget a rendes élet éléséhez. Nagyon sok fiatal, 20 éves, velem egykorú, ül velem szembe, mikor bemegyek. És kérdezem, hogy miért nem mentél el inkább tanulni? Ó, hát engem már 10 évesen lopásra tanítottak. Ezután mondjam azt neki, hogy bűnös vagy. Vagy mondjam inkább azt neki, hogy figyelj, valakiről mesélek neked. Aki nem lopott, ki nem csalt, megpróbált egy igaz utat élni. És erre azt mondják, hogy ilyen nincs. És aztán ezt mondják hónapokon keresztül. És van, aki egész életén keresztül. Viszont ahhoz, hogy valaki ezt mondja, nem kell börtönbe lennie. Nem érzem ember és ember között a különbséget. Inkább a helyzeti különbséget érzem csak. Azt hiszem, feladatunk odafordulni a másikhoz.
És gondolod azt, hogy azáltal, hogy te foglalkozol elítéltekkel benne a börtönben, akkor ez megváltoztatja az ő életüket annyira, hogy amikor kiszabadulnak, akkor más emberként folytatják utána?
Nagyon nehéz kérdés, mert ha még gondolkodásukban meg is változnak, akkor sincs nagyon nagy százalékban biztosítva a társadalmi integrációjuk. Egy börtönviselt ember nem igen könnyen talál munkát. Kiszabadul, és utána látja, hogy mondjuk a családja már nem ott él. Barátai elhagyták. Nincs mire támaszkodnia. És a gyülekezet sem fogadja talán jól. Mert a gyülekezet is fél. Elképzelem, hogy mondjuk bemenne az egyik gyülekezetbe, és kiáll, hogy börtönben volt. Nem tudom, melyik ember hív rá meg a lakására. És mondhatom én neki azt, hogy Hát Jézus szeret téged. De kikerül, és lehet, hogy ismét rákényszerül erre az útra.
Akkor ez egy ördögi kör.
Hát egy társadalom által nyújtott ördögi kör, amit azért szerintem lehet csiszolni.
És pedig?
Hát akár egy ilyen adás által. Másrészt azáltal, hogy tényleg egyrészt ez a benti munka. Az, hogy van börtönújság, amiről nem hiszem, hogy sokan tudnak, akik kívül vannak a rácsokon kívül. De van ilyen, amiben vicces történetek és különböző híradásokon kívül van az egyháznak is egy kis sarka. Ezen kívül tényleg fontos az, hogy számos esetben, én szociológia órán is például részt vettem börtönlátogatáson. Nekem érdekesebb volt talán a többieknél, mert míg ők azon csodálkoztak, hogy mennyi rács van, és hogy milyen zubbonyokba járkálnak az emberek, és hogyha mi megjelenünk, akkor a falhoz kell állniuk, sorfalba, és ott megvárni, amíg mi elmegyünk. Ezzel szemben én azt néztem, hogy börtönőr hogy viszonyul. Akkor, amikor mondjuk ott van egy 20 fős csoport, vagy amikor megyek és missziós alkalmat fogok tartani.
Hallgassunk most egy kis zenét, ismét a Missziói Központ egyik legújabb zenei CD-jéről hallunk egy dalt, Lázár Attila énekel.
Van, amikor a szívem mélyén bűnnek terhe nyom, levetném, mint szennyes ruhát, de magam nem tudom. Mégis tart karokkal, vársz rám, Istenem. Jézus vére által tisztává teszel. Van, amikor a szívem mélyén igéd megfogan, s válaszul, csak azt kérdem, hogy mit tegyek, Uram. Ilyenkor tanácsodban járok, Istenem. Szent lelked az életemben gyümölcsöt terem, te vagy az Úr. Örökkévaló, nincs senki hozzád hasonló, s ha majd elmúlik egyszer ez a világ, a szemem színről színre lát. Van, amikor a lelkem mélyén megszólal egy hang, s a szívem legmélyéből felfakad egy dal. Ilyenkor hozzád megyek, édes Istenem, dicsérni hatalmad engedd meg nekem, mert te vagy az Úr, örökké való. Nincs senki hozzád hasonló, s ha majd elmúlik egyszer ez a világ, nálad egy örök otthon vár. Te vagy az Úr, örökké való. Nincs senki hozzád hasonló, s ha majd elmúlik egyszer ez a világ, nálad egy örök otthon vár.
Ti a Lelki Szósz keresztény műsort halljátok. A zene előtt vendégünkkel, Galambos Ádámmal a börtönmissziós szolgálatról beszélgettünk, és ezt folytatjuk most. Ádám, az érdekelne, hogy mivel téged hivatalosan engednek be a börtönbe, ezért nem fogadnak-e a elítéltek bizalmatlanul, tehát nem kezelnek-e úgy téged, mint aki a másik oldalhoz tartozol, úgy, mint ahogy a börtönőrök.
Különbséget tennék a börtön alkalmazottai és a missziósok között. Missziósok alatt most értem a börtönlelkészeket, akik főállásba vagy mellékállásba űzik ezt az ipart, és vannak missziósok, akik több irányból, én a Magyar Testvéri Börtöntársaság által járok be börtönökbe. Azért teszek különbséget, mert a börtönőr például nem veheti fel a családdal a kapcsolatot. Őnek a rendre kell figyelnie, arra, hogy fegyelem legyen, arra, hogy bizonyos retorziók megtörténjenek, és arra, hogy a büntetés végrehajtás szabályok szerint napról napra rendesen zajlódjon le. Ezzel szemben én bemegyek, vagy valamelyik missziós vagy börtönlelkész, és oda jöhet hozzám az illető, hogy mi van a családommal, nem jönnek. És én utána kimegyek, és jogom van felhívni mondjuk a helyi lelkészt is megkérdezni, hogy keresse meg ezt a családot.
Kapcsolattartás a családtagokkal csupán annyit jelent, hogy információkat közöltök kölcsönösen a bent lévő családtagról és a kint lévőkről, vagy pedig van valami más is?
Egyrészt információközlés, hogyha erre felkérnek minket. Másrészt két programja is van a Magyar Testvéri Börtöntársaságnak, illetve most már az Angyalfa Alapítványnak is. Az egyik egy karácsonyi ajándékoztás börtönben lévő szülők gyermekeinek. Másrészt ezeknek a gyermekeknek nyaranta egy ingyenes tábor biztosítása. Mi az összegyűjtött adományokat, ruhákat, édességeket, különböző használati dolgokat, azokat nem a gyermekekhez juttatjuk el, és nem azt nézzük, hogy 4 éves Józsika, akkor körülbelül ez a ruha lehet jó neki, hanem bejuttatjuk a börtönbe ezeket. És a bent lévő börtönlelkész segítségével a szülők, bent lévő apa vagy anya nekiáll és kiválogatja a dolgokat, azokat a gyermekére való vagy gyermekének adandó kis ruhákat, cipőket, édességeket, amivel szeretné meglepni. És a karácsony előtti társalgóban, mikor találkoznak a gyermekkel, akkor ő személyesen adja át. Ez az élmény, hogy ő adhat, és hogy ő is tud nyújtani, ez azt hiszem nélkülözhetetlen.
Gyerekeknek is sokat jelent ez, ugye, hiszen nélkülözik az édesapjukat vagy édesanyjukat hosszú időn keresztül, és akkor hirtelen nem csak hogy látják őket a rácsokon túl, hanem még kapnak is tőlük valamit.
Sokat jelenthet, és kell is, hogy sokat jelentsen, mert ez egy kapcsolatadás, egy jelzés, hogy itt vagyok, és amit tudok, megteszek. Ugyanígy van ez a nyári táborral. Nyári táborra a börtönben lévő szülő ajánlja a gyermekét. Felvesszük az otthoniakkal a kapcsolatot. Nagyon sokszor, mikor megtudják, akkor lerakják a telefont. Viszont összejön egy tábor. Sokan úgy jönnek oda táborvezetőkhöz is, hogy mintha az apjuk, anyjuk lennénk. Mert szeretetet kapnak. Itt nem lehet mást adni, itt nem a káromkodásról kell őket leszoktatni, itt a szeretetet kell megéreztetni, mert talán évente egyszer ezen idő alatt tapasztalják csak meg. Nehéz ezeket kimondani, mert én is korábban, amikor még otthon voltam a szülői házban, nem is gondoltam, hogy mi az, hogy valaki nem szeretetben nevelkedik. És amikor megtapasztaltam, úgy éreztem, hogy én mást éltem meg, és ezt a mást egyrészt a család felől, másrészt a hit oldaláról meg kell, hogy éreztessem.
Neked személy szerint nem okoz problémát, hogy 21 néhány évesen apa szerepet kell mutatnod egy 10 éves gyereknek?
Ez az én esetemben komplettebb, mert ugye az anyaotthonban is, ahol dolgozom, ott számos gyermeknek vagyok az apja sokszor, és számos, akár 30-40 éves anyának is meg kell mondanom, hogy mikor van lefekvés, és mit szabad csinálnia, és mit nem, és hogy nevelje a gyermekét. Tehát ez mondhatni egész éven keresztül körbevesz, annyi, hogy mikor hány gyerek zsong körülöttem. Az apa szerepet azt hiszem, hogy kicsit úgy értelmezném, hogy egy felelős szerepet tölt be az ember a gyermek életében, ami példa lehet a számára. Viszont a gyermeknek is, és nekem is tudnom kell, hogy ez egy időszakos szerep. Jeleznem kell, a gyermeknek pedig el kell fogadnia. Nem én vagyok az apja. Nyári tábor folyamán naponta van áhítat. Olvasunk az Új Szövetségből különböző szakaszokat, és erről beszélünk az ő nyelvükön. Úgy, ahogy a börtönben is elég szabadon kell, úgymond prédikálnunk. Figyelnünk kell ott például a szavakra, mert beszélhetek én szabadságról, hogyha egyszer ott vannak a rácsok. Magyarázzam meg akkor, hogy milyen szabadság. Beszélhetek én a gyermekeiknek jóról és családról. Magyarázzam meg, hogy honnan fakad a jó, és milyen a család. És ezután felelősségem elmagyarázni, hogy egy család, ha olyan, akkor a tied miért nem olyan, és hogy tudsz afelé haladni, hogy te egy olyan családot hoz létre. Ebből persze nem mindent fogadnak meg, és inkább a labdajátékok foglalkoztatják a kis buksiukat, de hát ez nem gond.
Milyen anya otthonról beszéltél?
Gödöllőn van a Tesedik Sámuel anya otthon. Ez az anya otthon jelenleg 18 év fölötti anyáknak szolgál otthonául, akik nem tudják fenntartani azt az állapotot, amit családnak nevezünk. És ez az otthonad lehetőséget nekik az élethez. És próbáljuk visszaállítani őket a társadalomba.